Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából épül a Gyöngyös-nyugati elkerülő út, ehhez újítottak fel egy rövid szakaszt a hármas főúton. 60-i a tartalékűrhajósnak kiválasztott Cserényi Gyula. Megkezdődött a miskolci villanyrendőr összeszerelése. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Forgalomba helyeztek a hármas számú főúton egy közel 500 méteres felújított szakaszt, egy új körforgalmat és egy tengelysúlymérő állomást, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. Kiemelték, a fejlesztések a Gyöngyös-nyugati elkerülő út építéséhez kapcsolódnak. A teljes beruházás, amelynek csak egy része a most megvalósult átépítés, az összegében mintegy 4,5 milliárd forintos munkát jelent, amely teljes egészében hazai forrás felhasználásával valósul meg. Az elkerülő várhatóan a negyedik negyedévben készül el. A 60-i Cserényi Gyulát választották ki tartalékűrhajósnak. A magyar űrkutatási programba összesen 240-en jelentkeztek, végül 2-en jutottak be. Kapu Tibor lett az első számú kiválasztott, így amennyiben semmilyen akadályozó tényező nem lép fel, ő utazik majd a világűrbe. Azonban, ha például betegség miatt nem tudja vállalni a küldetést, akkor a 60-i Cserényi Gyula lép a helyére. Tudósítónk Fekete Gábor összeállítását hallják.
Ez a döntés már végleges, az eredményről a külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Szijjártó Péter hangsúlyozta azt is, hogy az űrutazás során komoly feladatokat kell majd végrehajtani az űrhajósoknak. A többek között ki kell bírniuk egy 48 órás utat mozdulatlanul egy kapszulában, ugyanis addig tart, amíg a nemzetközi űrállomást elérik. A kiválasztottak hamarosan elutaznak az Amerikai Egyesült Államokba, ahol megkezdődik majd a kiképzésük utolsó fázisa, amelyet Amerikai űrkutatási hivatal, a NASA biztosít majd a számukra. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminisztert hallják.
A következő magyar űrhajósnak ki kell bírnia azt, mint egy 48 órás utat is, amelyet egy kapszulában szinte egy helyben kell eltölteni, amíg a nemzeti űrállomást elérik. Nagyon komoly fizikai és mentális stressznek, terhelésnek lesz kitéve a következő űrhajós.
Cserényi Gyula elmondta, hogy a döntés óta felgyorsultak az események körülötte, de nagyon várja már azt, hogy mi fog történni. Őt hallják.
A magyarországi kutatásokat, magyarországi kísérleteket előkészítenek, és ezeket az űrhajós felviszi. Az űrhajós előtt felviszik ugye az űrállomásra, a nemzetközi űrállomásra, és ott ezeket a kísérleteket a magyar űrhajós elvégzi. Ez a küldetés. Illetve a magyar űrhajóson elvégeznek egy rakás kísérletet, ez a küldetés.
A Tokaji bor, mint palackozott termék címmel szervezett előadást a Teleki József Akadémiai Klub. A térség ikonikus termékének történeti jelentőségéről szóló kutatásban részt vett a Tokaj-Hegyalja Egyetem nemrégen alakult tanszéke is, mondta el Bolvári Takács Gábor tanszékvezető.
Kettős esemény ez a mai, egyrészt a Teleki József Akadémiai Klub rendezvénye, amely a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem közös intézménye. Teleki József emlékére, az akadémia első elnökének emlékére alakult ez a klub, kifejezetten azzal a céllal, hogy a tudomány népszerűsítését szolgálja a régióban. A régión jeles esetben Zemplén-Tokaj-hegyalját értjük. Másrészt azért érdekes a mai alkalom, mert az előadás, amelyel elhangzik majd Ungvári Krisztiánnak, a Tokaji bor, mint palackozott árucik című előadása. Bár a Teleki Klub keretében hangzik el az előadás, ez a kutatás a Tokaj-Hegyalja Egyetem újonnan létrejött regionális történeti és művelődés kutatási tanszékének keretében készült. Egész pontosan néhány éve zajlik már. Ez lesz az első nyilvános prezentáció, az első előadás, amikor Ungvári Krisztián történész beszámol ennek a kutatásnak az eredményeiről. Én azt hiszem, hogy itt több tucat érdeklődőre számíthatunk. és ugye vannak olyanok, akik mondjuk úgy hivatalból eljöttek, hiszen felkért hozzászólók is vannak. Ungvári Krisztián előadását többen fogják kommentálni, akik előzőleg elolvasták az anyagot, így Alkonyi László borász, Szabó László, a Tokaj, a Grand Tokaj ZRT volt felügyelőbizottsági elnöke, Viga Gyula néprajzkutató és Ripka Gergely újságíró, szakíró. Ez a kutatás Tokaj hegyalja történetének 19-20. Századi mélyebb megismerését célozza. Ez nem agrártörténeti jellegű megközelítés, tehát itt most nem szőlészet és borászati kérdésekről van szó, hanem kifejezetten arról a folyamatról, amikor a bor már a hordóból palacba kerülve kereskedelmi termékké változik, és Magyarországon és szerte Európában keresett és nagyon magas értékű termékként érvényesül. Ungvári Krisztián ezt kutatta, nem csak Magyarországon, hanem Németországban, Ausztriában, különféle árverési katalógusok, levéltári adatok alapján. Fantasztikusan érdekes tendenciák bontakoznak ki, hogy mit jelentett a tokai bor a 19. század közepétől kezdve, milyen értékkel bírt, kik vásárolták, miért, és akik megvásárolták, azok aztán ezt milyen célra tették, fogyasztásra vagy akár befektetésként, mert utána még drágább tudták esetleg továbbadni.
Idén már számos kulturális rendezvényt, érzékenyítő foglalkozást és sportprogramot tartott a Vakok és Gyengénlátók Borsodabói-Zemplén vármegyei egyesülete, amelyre mindig nagy az érdeklődés. A Látássérültek Lendületben című programnak köszönhetően pedig úszáson, gyalogtúrán és tandemkerékpározáson is részt vehettek az egyesület munkatársai. A részletekről Barnóczki Gábor, az egyesület elnöke adott tájékoztatást.
A Vakok és Gyengénlátók Borsodabói-Zemplén megyei egyesülete 2024. év naptár évének első 5 hónapja valóban rendkívül mozgalmas volt. Kezdjük a szakmai munkákkal, nyilván sok adminisztratív teendőt nem fogjuk felsorolni, de azért megjegyzem, hogy május 30-án tartottuk a rendes éves közgyűlésünket, ami rendkívül fontos egy civil szervezet éves tevékenységét illetően. Szakmai munkánkat a kollektív érdekvédelem vonatkozásában jellemezték különböző teendőknek, főképpen az érzékenyítő, szemléletformáló programok sokasága. Kezdődött ez azzal, hogy februárban meghívást kaptunk egy görög katolikus óvodába, itt Miskolcon, ahol az óvodásoknak és a nevelőknek, pedagógusoknak tartottak kolléganőink érzékenyítő foglalkozást, nyilván korosztályhoz alkalmazkodva, elsősorban a kicsikhez, és hát a vakvezetők útjárás önkéntesünk is részt vett a programon, valamint 3 kolléganőnk, akik bemutatták a látássérültek világát az óvodások számára. Érzékenyítő szemléletformáló standdal voltunk kint a Miskolci Kocsonya Fesztiválon, a 6. civil napon május 10-én az Erzsébet téren, és leszünk kint az ünnepi könyvhéten is, június 14-én, szintén az Erzsébet téren. Szakmai partnerekkel együttműködve a MIÖR szolgálatának tartottunk szemléletformáló programot a Baráthegyi Majorságban szakmai partnerek felkérésére. Továbbá június 20-án a Berekaljai általános iskolába fogunk esélyórát, szemléletformáló programot tartani általános iskolásoknak, és természetesen nyilván a pedagógusoknak is. Ezen túlmenően szabadási sportprojektünket fémező tevékenység és program jellemezte a munkánkat. Beindult ugyanis a Látássérültek Lendületben című projektünk. Ez a projekt már 2023. decemberében elkezdődött egy Kazincz-Barcikai tekefoglalkozással. Tovább folytatódott ebben a naptárében szintén 3 tekefoglalkozással. Lezajlott 2 alkalommal jégkorcsolyázás a Miskolci fedett jégpályán. Továbbá elindult úszás foglalkozásunk reggelente a Selyemréti strandon. Havi 3 alkalommal szoktunk menni, látássérültek és kísérőik, valamint jóga foglalkozások, gyógytorna foglalkozások és falmászás is volt a projektben. Ezen túlmenően természetjáró gyalogtúrák emlékeim szerint már 4 alkalom zajlott le, és egy tandemkerékpár túra is. Vannak népszerűbb programok, mint például a tekézés és a tekefoglalkozás és a természetjáró gyalogtúra, amelynek végén egyébként mindig kedves ebéddel váljuk, mivel nem ez az elsősorban a csalogató, de hát ez is a programhoz tartozik, aki veszi a fáradtságot, és erre ez a programon részt vesz, és sportol együtt velünk, akkor úgy gondoljuk, hogy a projekt elején megérdemlik az ebédet a az esemény végén. Népszerűek, a tandem kerékpártúra is rendkívül sikeres projekt volt. Tokaj is környékére, Bodrogkereszt, Rakamasz környékére mentek. 6 tandem kerékpárral és még kísérők is szóló kerékpárral a múlt szombaton. A jóga és a gyógytorna foglalkozás az már legalább 6-7 éve zajlik nálunk, az is népszerű. Nyilván változó a létszám, mert időjárás függő is, éppen négy napon tartjuk. Ha hozzá van, akkor szokva egy szerdai állandó időpontot, és éppen véletlenül áttesszük valami másoknál fogva egy hétfőn, akkor már kevésbé jellemző az érdeklődés, de a standard időpontokban nagyon szívesen jönnek.
Megkezdődött a villanyrendőri Butyka hűmásának összeszerelése a villanyrendőr sarkán. Az eseményről a hétvégén rakott ki egy rövid posztot Miskolc főépítésze. Szúnyog László a Facebookon úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy az építmény miskolciságunk egyik szimbóluma, a város közepét jelöli, van annak valami bája, hogy egy forgalomirányító berendezés emelkedett ilyen rangra, aki miskolci, tudja, hogy hová menjen, ha azt hallja, találkozunk a villanyrendőrnél, írta. Amióta elbontották, gondolatom volt, hogy vissza kellene állítani, aztán örültem a pár évvel ezelőtti civil kezdeményezésnek. Főépítészként a nekem szegezett lakossági kérdések között is az első ötben benne volt, hogy mikor állítjuk vissza, és ez pártállástól független, miskolci attitűd volt, fogalmazott a főépítész, aki elmondta, a visszaállítás bejelentését követően rengeteg egyetértő üzenetet kapott, 3 miskolci apró javaslatát be is építették a projektbe, ezeket később fogják megvalósítani majd. Rögzítette azt is, már kisebbségben voltak, de ellenvélemények is megfogalmazódtak, melyek szerinte azt jelzik, mennyire változatos az emberek véleménye, számolt be a minap.hu miskolci hírportál. Az M3-as autópályán Nagyfüggednél tragikus kimenetelű baleset történt vasárnap hajnalban, 3 halálos áldozata volt az esetnek, kisgyermekek maradtak árván. Jámbor Dénes, Átány polgármestere a Facebook oldalán üzent a település polgárainak az esettel kapcsolatban. Egy nagyon tragikus és sajnálatos esemény tette szükségessé, hogy szóljak önökhöz, kezdte beszédét a településvezető. Elmondta, futótűzként terjedt el Átányban, hogy 3 helyi fiatalember balesetezett az autópályán, 2 a helyszínen életüket vesztették, este aztán érkezett a hír, hogy a 3. fiatalember is elhunyt. A sajtóban egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg, hogy hogyan történt a baleset, és inkább kivezethette az autót. Arra szeretném kérni a lakosságot, hogy különböző találgatásokkal, oda nem illő kommentekkel ne nehezítsék a gyászoló családok terhét, hiszen épp elég nekik az a fájdalom, amit el kell viseljenek. 3 család gyászol, kisgyermekek maradtak árván, fogalmazott a polgármester. Az önkormányzat nevében megígérte, hogy a tőlük telhető segítséget megadják a családoknak a nehéz időkben. Továbbá mindenkit arra kért, tartsák be a közúti szabályokat. Végül az időjárásról. Reggelig sokfelé lehetnek akár hevesebb viharok is, felhőszakadással, jégesével, erős széllel. Holnap aztán már csak elszórt jelleggel fordulnak elő záporok, zivatarok, és sokat süt majd a nap. A hőmérséklet kedden hajnalban 15, napközben 22-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 3-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Egyre gyakoribbak az online csalások, roskadozó parasztházat újítottak fel és alakítottak tájházzá Máriapócson. Ma vehették át tanúsítványaikat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Senior Akadémiájának első kurzusán végzettek. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Míg a fizikai térben megvalósuló bűncselekmények száma folyamatosan csökken, addig az online csalások egyre gyakoribbak. Ezek megelőzésére fókuszál az Országos Rendőr Főkapitányság országszerte különböző programokkal. Legutóbb Nyíregyházán tartotta a Kiber Expót, ahol hasznos tanácsokat kaphattak az érdeklődők. Dr. Kovács Attila rendőralezredest hallják.
A legfontosabb a gyanakvás, az egészséges gyanakvás, ha valakit azzal hívnak fel, hogy banki ügyintézőként kiadva magát valaki arról beszél, hogy adja meg a bankszámlaszámát, adja meg a személyes adatait, adja meg a PIN kódját, a felhasználó nevét, ilyet sosem kérnek bankok, pénzintézetek. Ha azzal hívják, hogy telepítsen egy alkalmazást, az Anydesk alkalmazás a legnépszerűbb az elkövetők körében, hogy telepítsen egy alkalmazást, mert ez kell ahhoz, hogy megvédjék az ő bankszámlát, ne telepítse le. Inkább szakítsák meg a hívást, hívják fel a központi telefonszámot, hogy közeljék az őt kereső féllel, hogy akkor bemennek a bankba személyesen intézni a dolgot. Tehát egy egészséges gyanakvás, inkább legyen megszakítva ez a telefonbeszélgetés, mint hogy megtörténjen a bűncselekmény.
Végül dr. Jászai Áront, a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ koordinátorát hallják.
Az, hogy kifordul hozzánk, ez több csatornán is érkezhet, hiszen van egy automatikus adatátadás a rendőrség és az áldozatsegítő központ között, tehát súlyosabb bűncselekmények, mint az emberölés, súlyos testi sértés, vagy akár a kapcsolati erőszak, ezekben, hogyha a rendőrségnek kifejezetten nem tagadjuk meg, akkor az adatai az áldozatnak, illetve a tényállás röviden megérkezik hozzánk, és mi személyre szabottan felkeressük őt az azt követő napokban. De egyébként akár anonim módon is kereshetnek minket. Ezek meglehetősen súlyos bűncselekmények, tehát több akár szexuális erőszak áldozata fordult hozzánk, aki még a saját környezetének sem mondta el, hogy ilyen bűncselekmény áldozatává vált. Ők főképp pszichológusi segítség iránt érdeklődnek, de számos esetben fordultak hozzánk az online csalás áldozatai, illetve kapcsolati erőszak áldozatai, vagy olyan kortárs bántalmazás áldozata, akiről például akarata ellenére, vagy beleegyezése nélkül kerültek föl róla szóló képek, videók, ilyen chat szobákba, vagy internet különböző bugyraiban, és ebben kér segítséget, hogy azt onnan eltüntethesse.
Roskadozó parasztházat újítottak fel és alakítottak tájházzá Máriapócson. A beruházás értéke csaknem 21 millió forint, melyet pályázati forrásokból és a Nemzeti Együttműködési Alapból finanszíroztak. A tervek szerint hamarosan a tájház udvara is megelevenedik, hiszen háztáji állatbemutató várja majd a turistákat és a fiatalokat. Szalai Bobrovnicki Vince államtitkárt hallják.
El lehet nekünk magyarázva, hogy ennek milyen jelentősége van és milyen közösségi összetartó ereje lehet ennek a háznak, hogyha investálunk bele egy kis civil forrást, azt a forrást, amivel ugye felhatalmaztak minket a választók, hogy ilyen és hasonló nemes célokra költsünk el, és akkor így született meg az a döntés, hogy ide minisztéri egyedi keretből is, és a falusi civil alap keretéből is tudtunk forrást adni, és elkészült a tájház, ami nyilván majd hamarosan megtalálja a rendeltetését. Szerintem nagyon szép lett, és van rá lehetőség kiállított térként is használni.
Ma vehették át tanúsítványaikat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Senior Akadémiájának első kurzusán végzettek. Az átadó ünnepségen dr. Pajtókné dr. Tari Ilona úgy fogalmazott, öröm számunkra, hogy ilyen nagy érdeklődés kísérte az előadásokat. Az intézmény rektora hozzátette, ősszel újból várják a jelentkezőket.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem úgy vélem, hogy a Senior Akadémia megvalósításával is folytatja a régióban betöltött küldetését, hiszen a a hagyományos oktatáson túlmenően itt az idősebb korosztálynak kínáltunk olyan kurzusokat, amelyekkel szélesíthetik a tudásukat. Örülök annak, hogy olyan sokan jelentkeztek, hogy minden kurzus betelt, még többszörösen is. Ez azt jelenti, hogy az egyetem tevékenységére kíváncsiak az itt élők, az egyetem által folytatott képzésekre kíváncsiak az itt élők, hiszen három olyan terület van, amelyen most az idén képzést folytathattak az érdeklődők. Fontos szerintem az egyháztörténet, hiszen ezzel közelebb kerülhetnek a hallgatók, a szenior akadémisták az egyház szívéhez. Fontos az informatika is, hiszen ezzel a mai kor kihívásaira tudnak majd reagálni, és fontos a borászat is, hiszen egy olyan bor régióban, egy olyan borvidéken élünk, ahol ismerni kell a egri boroknak a jellegét, és mindent, ami ezzel jár.
A Szenior Akadémia egyik kurzusa volt a Fejezetek az Egyház történelméből. Buda Péter atya teológiai tanár elmondta, számára is nagy élmény volt a 70 lelkes érdeklődőt tanítani.
Ma van az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Szenior Akadémiájának első tanúsítvány átadója, az egyik előadó Buda Péter atya teológiai tanár volt, mi másból, mint egyháztörténelemből. Hogy sikerült a tavaszi fél évbe egy sok-sok fél éves anyagot beletömöríteni, mi alapján választottad ki Péter atya a kurzus témáit?
Hát a kurzusnak a címe is ez volt, hogy Fejezetek az egyház történetéből, tehát nem lehet 22 előadásban, vagy 11 másfél órás előadásban az egész egyház történetet átnézni. Úgy válogattam, hogy lehetőleg az egyház történelmnek ilyen izgalmasabb időszakait, vagy ilyen nagyobb fontosságú kulminációs pontjait, ahol olyan dolgok történtek, aminek a hatása akár mind a mai napig érezhető.
Milyen volt az összetétele, a hallgatóság összetétele, hiszen azért ez egy speciális társaság volt?
Hát természetesen, ahogy a neve is mondja, idősebbek voltak, viszont csillogó szemekkel hallgatták az előadásokat, volt érdeklődés, közben lehetett kérdéseket föltenni, és ezzel a lehetőséggel éltek is néhányan. Azt kell mondanom, hogy nagyon pozitív volt a tapasztalatom erről a kurzusról, mert hogy egy nagyon lelkes társaság gyűlt össze.
Mi volt a végén a követelmény?
A követelmény egy beadandó dolgozat volt, illetve hát évközben követelmény volt az órákon való részvétel, tehát nem is tudom pontosan hány alkalommal lehetett hiányozni, és a végén egy kétoldalas kis összefoglalót valamilyen fontos egyháztörténelmi szeméről.
Mi volt a véleményed ezekről a beadandókról? Lelkesen, becsülettel elkészítették?
Igen, és az érdekesség az, hogy hát jó néhányan olyanok voltak közöttük, akik nem értenek a számítógéphez, úgyhogy kénytelen voltam elfogadni a kézzel írott beadandókat is, viszont azt is láttam, hogy igyekeztek tényleg gyöngybetűkkel írni, de ez a generáció még tud szépen írni.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai továbbra is nyomon követik az eldobható, ízesített, új generációs elektronikus cigaretták internetes kereskedelmét, és folyamatosan foglalják le ezeket az illegális termékeket. Jelen vannak az adásvételi csoportokban, és felszámolják a törvényellenes tevékenységeket. A részletekről dr. Paskuné PIF Kommunika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Magyarországon nem forgalmazható ízesítő anyagot tartalmazó elektronikus cigaretta. Internetes csoportokban azonban mégis folyamatosan jelennek meg újabb és újabb termékek. Ezekben ízesített, nikotint is tartalmazó folyadéktöltet van, és a tapasztalatok szerint ezek a hevítéses eszközök kiszerelésenként egyre több nikotint juttatnak a szervezetbe. A NAV ellenőrök az elmúlt időszakban is sikerrel csaptak le az ízesített elektronikus cigaretták árusítóira, még akkor is, ha az adásvételek internetes csoportokban történtek. A revizorok jelen vannak ezeken a felületeken, próbavásárlásokat végeznek, folyamatosan fogják el az illegális dohánytermékekkel kereskedőket. Figyelik a népszerű internetes csatornákat, a közösségi oldalak csoportjait, azokat a felületeket, ahol ezek a termékek beszerezhetők, és lebuktatják a kereskedőket. Az elfogások után megindítják a szükséges eljárásokat, és a banki számlaadatok a futárszolgálatoktól kikért információk alapján az eladók korábbi tevékenységét, a korábbi adásvételeket is felderítik. Az elmúlt időszakban az internetes felületekről indítottak ellenőrzéseket a NAV munkatársai, a NAV Hajdú-Bihar, Pest, Heves, Jász-Nagykun, Szolnok, Veszprém, Győr-Moson, Sopron vármegyei munkatársak, és eredményes akciókat hajtottak végre, így csaknem 5 millió forint értékben több száz különféle márkájú, illegálisan forgalmazott, ízesített elektronikus cigarettát foglaltak le. Az elfogások után minden esetben szabálysértési, adott esetben bűnügyi eljárás is indul. Az eladók a számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt is bírságra számíthatnak. Fontos tudni azt is, hogy a NAV-bírság mellett az engedély nélküli dohánytermék értékesítésért a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága is 1 millió forinttól 50 millió forintig terjedő bírsággal sújtja a magánszemély eladót.
Most hallgassák meg egy házi híreinket.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mély együttérzéssel és imádságos szívvel gondolunk a májusban történt brazíliai áradások áldozataira és érintettjeire, írt a közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Brazília legdélebbi államát május eleje óta heves esőzések és példátlan kiterjedésű áradások sújtják. A katasztrófa eddig több mint 100 halálos áldozatot követelt, 100-nál többen eltűntek és több százezren kényszerültek otthonuk elhagyására. A fedél nélkül maradtaknak az állam fővárosában, Porto Alegrében 105 ideglenes menhelyen nyújtanak segítséget. Közülük az egyik a Szent Márton plébánia, amelyet a 93 éves 1956-ban Brazíliába menekült magyar pap Molnár László alapított 1968-ban. Az intézmény a katasztrófa első napjától kezdve számos olyan embernek ad otthont, akinek lakóhelyét a Rio Grande do Sul államot sújtó árvíz megsemmisítette. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa ennek tudatában döntött úgy, hogy 5 millió forinttal támogatja a Szent Márton plébániát. Az összeg felhasználásával a plébánia tovább tudja segíteni a rászorulókat, élelemmel, ruházattal, tisztálkodási szerekkel és minden szükséges felszereléssel. Nemzetközi zarándoklaton vettek részt magyar honvédek. Május 24-én vette kezdetét a 64. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Lourdesban, melynek zárószentmiséjét május 26-án vasárnap a 10. Szent Pius föld alatti bazilikában mutatták be. A hazánkból érkezett résztvevők jelenlétükkel a magyar nemzetet és a magyar honvédséget képviselték, írja a Magyar Kurír. Az eseményen Bartár Rúzsa Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkára, valamint Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke is jelen volt. A résztvevőket az MH Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár, a 32. testőrezred zenekara is elkísérte. A katolikus tábori püspökség szervezésében idén tehát több mint 200 katona zarándok utazott a Pireneusok lábánál fekvő kisvárosba, hogy részese legyen a lurdi csodának. A magyar kontingenssel együtt 41 ország közel 14 ezer katonája képviseltette magát, hogy együtt imádkozzanak a békéért. A különböző nemzetek katonái az őket megkülönböztető egyenruhákon túl együtt menetelve fejezték ki szolidaritásukat és együttérzésüket azok iránt, akik elszenvedik a világon dúló fegyveres konfliktusok következményeit. Az isteni szépség jelenik meg itt Lourdesban, az állandó gyertyafényben, amely körülöleli egy kegyhelyet, fogalmazott Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök, a magyar nyelvű szentmisén, a lourdi miasszonyunk szentélyében található jelenések barlangjánál. Csókai Károly atya elköszönt híveitől, helyi közösségétől és a város lakóitól tegnap az Avas déli isteni ige templomában, a 11 óra 30 perces búcsú miséjén, az úrnapi szentmise és a körmenet részeként. Meggyengült egészségügyi állapota miatt a Vármegyei Kórház Semmelweis tagkórházának hospiszéből június 10-én a budapesti Árpádházi Szent Erzsébet otthonba költözik a többi idős jezsuita közé. Az atya Miskolc szerte ismert jóságáról, szerénységéről és emberszeretetéről. Többek lelki atya és imádságos támasza volt. Megható szertartás keretében búcsúzott tőle szerzetesi és plébániai közössége, valamint hívei és tisztelői, akik zsúfolásig megtöltötték a templomot. A szentmisét Rigó Jenő jezsuita atya, az avasi déli római katolikus templom plébánosa mutatta be. Köszönetemet, szeretetemet és testvéri nagyra becsülésemet szeretném kifejezni azért a lelkipásztori szolgálatért, amelyet oly nagy hűséggel és odaadással végzett az Egri Főegyház megyében és a Miskolci Jezsuita közösségben, írt a levelében Ternyák Csaba egri érsek. A lelkek megmentéséért végzett imádságos szolgálata, valamint a paptestvérek lelki gondozásában végzett hűséges munkája nem marad gyümölcs nélkül. A legkiszolgáltatottabbakkal és a szegényekkel való törődése példa mindannyiunk számára. A jó pásztor mintájára mindenkinek mindene lett. Szívből kívánom, hogy papi munkájáért, áldozatáért, jó példájáért megtapasztalhassa a mennyei atya nagylelkű viszonzását itt a földi életben, és majdan az örök hazában, ahová mindannyian törekszünk, zárta sorait. Nagyon megköszönöm az elismerő szavakat, amelyeket hallottunk, hálás vagyok különösképpen az érsek atya szavaiért, megmondom őszintén, érdemtelennek érzem magamat ilyen dicséretekre, de köszönöm, hogy elhangzottak, amit a jó Istennek tulajdonítok, ő áldjon meg mindenkit, aki itt jelen van, fogalmazott Csókai Károly atya. Csókai Károllyal portrébeszélgetést készített Farkas Erzsébet, szombaton 16 óra 5 perckor a Kávéház című műsorunkban hallhatják majd az interjút. Jó hangulatú találkozón látta vendégül Felföldi László pécsi megyés püspök az egyházmegye papjainak és papnövendékeinek szüleit május 29-én Pécsett. A hagyományosan évente megrendezett programon Kovács József püspöki titkár köszöntötte a papszülőket a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának dísztermében, és köszönetét fejezte ki, amiért a szülők elfogadták életük leghatalmasabb ajándékát, a gyermeküket, a papi hivatáshoz kapcsolódva pedig azt, hogy ők maguk papok szülei legyenek, mely nem mindig egyszerű, de sok örömet hordozó szülői hivatás. Felföldi László pécsi megyés püspök köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a találkozás egy üzenet a világ felé, mely mindnyájunkat megerősít a saját hivatásunkra való rátalálás fontosságában. Amikor a papi vagy más élethivatásról beszélünk, bennük és általuk meg kell őriznünk életünk testi, lelki és szellemi egészségét. Adjunk hálát az életért, és figyeljünk rá, hogy a család és az egyház közösségében élve testi, lelki és szellemi táplálék egyaránt gazdagítsa az életünket, fordult a papszülőkhöz a főpásztor. A részvevők számára ezt a hármas ajándékot nyújtotta ez a nap, melyen a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma és a Szent Mór iskola központ diákjainak zenei betétekből álló műsor adta a szellemi táplálékot, a pécsi Székesegyház Corpus Christi kápolnájában megtartott májusi litánia pedig a lelki adományt. A találkozó hagyományosan szeretett vendégséggel zárult, olvasható a Magyar Kurír hasábjain. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont új fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésői alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátraszent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor, Mátraszent Imre plébániai kormányzója, a megnyitón Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott, az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez. A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Június 23-án harmadik alkalommal rendezik meg a Dicsőítő Sziget keresztény könnyűzenei fesztivált a Budapesthez közeli Sziget Monostoron. Idén 8 előadó koncertjével, mintegy 24 további formáció közreműködésével, zenés szentmisével és istentisztelettel, pódiumbeszélgetésekkel várják az érdeklődőket az utolsó tanítási hét vasárnapján reggel 9 órai kezdettel. A lassan hagyományosnak nevezhető nyárelei fesztivál különlegessége, hogy keresztény és világi előadók egyaránt színpadra állnak, akik hasonlóképpen az örök szépségből merítik ihletüket. Az idei rendezvény mottója szívünk együtt dobbanjon. A festői szépségű Szentendrei sziget és az el nem múló értékeket közvetítő muzsika valódi kikapcsolódást ígér minden generáció számára rögtön a vakáció kezdetén. A részletes programot a dicsőítősziget.hu internetes oldalon lehet megtalálni. Magyarország katonai ordináriusa Berta Tibor dandártábornok tábori püspök június 13-án csütörtökön 10 órai kezdettel felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra, és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A konkurzus helye a Katolikus Tábori Püspökség Budapesti Székháza. A jelentkezőket arra kérik, hogy legkésőbb június 10-ig postai úton az Ordinariátus címére vagy e-mailben küldjék el a kellő dokumentumokat, illetve azok másolatát. Ilyen a kézzel írt önéletrajz, a kézzel írt felvételi kérelem, a nagyalakú keresztelevél, a szülők házasságlevele, amennyiben van, a plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás, illetve az érettségi bizonyítványról, a felsőfokú diplomáról készült fénymásolat. A postacím Budapest 5. kerület Szabadság tér 3, az e-mail cím pedig hmktp.iroda@gmail.com. Berta Tibor azt írta, hálát adunk minden nap az aratás urának, hogy gondviselő jósága az elmúlt 30 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat közösségünkbe, akikben megvolt az a lelki és fizikai alkalmasság, készség és hajlandóság, hogy a katonapapok sajátos küldetésével végezzék az áldozópapság nemes szolgálatát a Magyar Honvédségben. Azért fohászkodunk a seregek istenéhez, hogy ezúttal is küldjön közénk olyan tetrekész fiatalokat, akik teológiai tanulmányaik után a katonai ordinariátusban fogják megkezdeni lelkipásztori szolgálatukat, írta tehát a toborzással kapcsolatban Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. A világháló régóta elérhető már rádiónk, de tapasztalatunk, hogy a hallgatók egy része, és egyre többen alkalmazáson keresztül szeretnék elérni az adásunkat. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad a hagyományos rádióhallgatáson túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és új Instagram oldalunkhoz is. Az alkalmazás, ahogy említettem, díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az interneten megtalálják egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt pedig a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A magyar U18-os korosztályos labdarúgó válogatott következő programjára a napokban kerül sor Miskolcon. Június 8-án szervezik meg hazánk legrégibb maratonfutását, a Bükki-hegyi maratont. Nyíregyházán is bemutatták a Real Madrid utánpótlás edzőjéről, Tóth Zele Józsefről szóló portréfilmet. A 6. helyen fejezte be a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza férfi kosárlabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar U18-as korosztályos nemzeti együttes következő programjára a napokban kerül sor, melynek keretében két felkészülési mérkőzés lesz napirenden Svédország ellen. Az északiak elleni csatákra Miskolcon a DVTK stadionban kerül sor, az elsőre csütörtökön 18 órától, a másodikra pedig szombaton 14 órától. Június 8-án szervezik meg hazánk legrégibb maratonfutását. A 32. Bükki-hegyi maraton Kisgyörgy Ádám emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalon 4 egyéni és 1 váltószámot rendeznek. A verseny Miskolcról a Majális Parkból fog indulni. A részletekről Szűcs Istvánt, a Maraton Klub Egyesület elnökét hallják.
1991-ben a Kisgyörgy Ádám vezette Alpin Klub, majdani Maraton Klub rendezte meg az első Bükki-hegyi maratont. Ez volt Magyarország első hivatalos terepfutó maratonja, amire mai napig is büszkék vagyunk. Onnantól kezdve Ádám 18 éves koráig felnevelte ezt a versenyt, szó szerint. Még nem 2011-ben sajnos elhunyt, és itt hagyta ránk ezt a nem kis örökséget, amivel ugye dilemmába kerültünk. Mi korábbi futók, illetve az ő segítőinek el kellett döntsük, hogy befejezzük a versenyt, feladjuk az egyesületet, vagy pedig folytatjuk és tovább visszük az Ádám örökségét. Hát mi az utóbbi mellett döntöttünk, úgyhogy azóta mi rendezzük meg, mi vettük át az egyesületet, engem értett a megtiszteltetés, hogy elnöknek választottak, és a rendezői csapat gerince megmaradt, sőt azóta jó sok fiatal, hál' Istennek gyarapodtunk, de azóta mi így együtt visszük tovább a stafétabotot. A versenynek a korábban meghatározott mottója az, hogy igazi kihívás csodálatos környezetben, ez nem változott a mai napig sem. Ez a 10,6 kilométeres körpálya, amit Németh Csabi barátunk jelölt ki annak idején, őt ugye nem nagyon kell bemutatni a magyar és a külföldi hosszú távfutó társadalomban. Ebben valóban megvannak a kihívások, tehát egy eléggé hullámvasútszerű a pálya, tehát nem célszerű neki menni, neki esni az elején, mert komoly problémákba ütközik a futó a táv második felében. 340 méteres szintkülönbség van egy körön, ami hát azt gondolom, hogy 10 kilométerre osztva nem olyan kevés. Ha pedig valaki maratont fut, hát azt ugye négyjel megszorozva, az meg aztán igazán azt mondom, hogy 1500 méter körül szintemelkedés, az komoly, az nem lehet félváról venni. Mert hát, ahogy szoktuk mondani, a hegyet azt komolyan kell venni, tehát tisztelni kell a hegyet. Mert csúnyán oda tud verni azoknak, akik elszámolják magukat is, és nem úgy állnak oda hozzá, nem megfelelő edzettsége és nem megfelelő taktikával.
Nyíregyházán is bemutatták a Real Madrid utánpótlás edzőjéről, Tóth Zele Józsefről szóló portréfilmet. A Jószemű Hozé című alkotás a spanyol klubnál 30 éven keresztül dolgozó szakember életét mutatja be. Tóth Zele József többek között olyan játékosokkal foglalkozott, mint Emilio Butragueño vagy Álvaro Morata. Most őt hallják.
Középiskolát Egerbe végeztem, és úgy mondjam, akkor én nem tartottam abszolút életemnek céljának, de szép lassan, amikor a forradalomban részt vettem, és akkor ugye elhagytam az országot, akkor jöttem rá, te jó Isten, hát mit fogok én csinálni? És akkor abban maradt, hogy vagy futballozni, vagy pedig kocsisofőr. Ó, hát akkor mondom, inkább futballista, teljes gőzzel nekiálltam ugye már Bécsbe, és utána pedig jöttek ugye akkor neki idején keresték a magyar fiatal futballistákat, és akkor az első, aki jött, én rögtön elfogadtam, vagy csak egyszerű másodosztálya volt, Grenoble, Dél-Franciaország, de 3 év múlva már azt mondták a franciák, hogy lehet, hogy föl kell venni a francia állampolgársághoz, József, úgy látszik, hogy elég jól játszottam, és utána elvitt, aki már NB1-es jó csapat, ugye a Red Star Párizsba, és onnan pedig egy magyar barátomon keresztül kerültem az Atlético Madridba. És onnan ez egy különös, amikor letettem ugye a legmagasabb edzői vizsgánk, akkor nem az Atlético Madrid hívott meg, hanem a Real Madrid. Úgyhogy, és ott meg ugye 30 évig voltam hát náluk ifjúsági és amatőr edző. De nagyon különös volt, mert nekem meg volt a kész csapatom, és akkor egyik napról hozzák a Butragényó, Mitchell, Martin Vasquez, Pardesa, annak azért, hát a mindenét, mit csinálnak a szegény kis gyerekeimet, akik én választottam, ugye? De hát, Istenem, két nap múlva megállapítottam, hogy ezek az emberek ezért valóban egy tehetségek, na, arra születtek, és akkor 3-4 hónap múlva már elvitték tőlem, akkor a legmagasabb ifi csapatba, onnén a második csapatba, másik három, még 3 hónap a Real Madrid profi csapatába, és utána még a spanyol válogatottba is játszottak. Ezek voltak akkor, de azóta is vannak nekem, ugye, hát olyan játékosok, akik minden hát világsztárrá váltak, hát többek között ugye Morata, a spanyol válogatott képviselőtára, akkor ott van Hakimi, ugye, aki nem spanyol, azt is hát megtaláltam, és akkor hoztam, ugye, azóta, hát igen, sok játékos, aki hát nagyon magas színvonalon befutott, aztán a többiekről, aki csak NB1-es játékos, de nem világsztárok, hát valóban majdnem számolhatatlan.
Tóczele József beszélt a Real Madridról is.
Nagyon-nagyon komoly a fegyelem, ott abszolút mindenkinek a saját nevén kell, hogy előre menjen, nincs segítés, nincs támogatás, aki hozza a játékosokat, ugye edzőkről beszélek, ugye, és utána ugye milyen eredményeket ér magába a bajnokságba. Ugye nekem az a benyomásom, az egyik legnagyobb érdem a Madridnak, hogy ott nincs kivételezés, és valaki támogatnak a tudása fölött, hanem csak az van, amit igazán megtud, amit bemutat.
Most pedig az ötletgazda Kovács Barnabás volt barcelonai főkonzult hallják.
Amikor Barcelonába kerültem főkonzulnak, akkor azt tapasztaltam, hogy a Barcelonában megfordult magyarokat nagyon komolyan megbecsülik, Kubala Lászlót, Kocsis Sándort, meg Cibor Zoltánt, és én ezeknek a játékosoknak az emlékét szerettem volna ápolni. Segítségemre volt ebben Kocsis Tibor rendező, aki készített egy remek és nagyszerű filmet, Magyarok a barcáját, erről a 3 játékosról. Ezt a filmet sikerült bemutatni az FC Barcelona dísztermében a vendéglátó FC Barcelona elnökével együtt. Azért ez fehér gyalmatról indulva úgy éreztem, hogy egy szép teljesítmény, és ennek a filmnek a kapcsán még jobban belemélyedtem a Barcelona játékosok örökségének ápolásába, és Kubala László 90. születésnapjára egy emlékünnepség sorozatot szerveztem, ahová eljutottam Madridba is. Vicente del Bosque volt szövetségkapitány, Hierro későbbi szövetségkapitány, Real Madrid játékosok is eljöttek, tiszteleteket tették. Itt ismerkedtem meg Tóczele Józseffel, Józsi bácsival, hát hívhatom így, mert már olyan viszonyban vagyunk, aki mesélt rendszeresen az ő életéről, aztán úgy döntöttem, hogy ezt mindenképpen célszerű lenne megörökíteni, és Bencsik Róbert filmrendezőnek és a TV2 csoportnak köszönhetően velük összehozott a sors, és egy 47 perces dokumentum filmet készítettünk. Most ez a kérdés azért is jó, hogy ugye Barca, tehát nem tagadom, én Barcelona drukker vagyok, ennek ellenére úgy éreztem, hogy ez nem klubkérdés, hanem ez a magyar örökségnek a része, a magyar sporttörténetnek a része, hogy valaki a Real Madridnál ilyen magas szintig eljut, ő gyerekekkel foglalkozott. Tehát ezért nem ismerik a nevét csak nagyon kevesen. Mindig azok az edzők, akik pedagógusok, gyerekekkel foglalkoznak, valahogy háttérbe szorulnak. És ennek a filmnek egy olyan célja is volt, hogy igenis megmutassuk, hogy bizony, akik a gyerekekkel foglalkoznak, nagyobb tiszteletet, nagyobb figyelmet érdemelnek. És akkor ez a film a Bencsik Róbert közreműködése köszönhetően elkészült, levetítettük, és szívesen megyünk oda, ahova hívnak. Az ősbemutatót egy fontosnak tartom megjegyezni, ami közönség találkozóval egybekötött személyes bemutató volt, az Nábrádon történt, nagymamám falujába, Fehér Gyalmat mellett, ahol ha nem vagyok külföldön, meg éppen úton vagy Budapesten, akkor jó magam is ott lakok, és elég sokat előfordulok. Favágás közben ott jött a film gondolata. Szeretnénk Józsi bácsiról és az ő 56-os élményeiről egy fikciós játékfilmet forgatni. Ez egy nagyobb volumenű munka, hosszabb is lenne, és Igazából most ezen dolgozunk a Bencsik Róbert filmrendezővel, hogy ennek a kereteit és a feltételeit megteremtsük. A mai film, ez kifejezetten az 56-os, a Jószemi Hozé című film, az Józsi bácsinak a labdarúgáshoz kötődő élményeiről és az életének ezen részéről, a másik az inkább az 56-os, meg egy kortörténet, hogy az a korszak, amiben ő élt, hogyan nézett ki, miért kellett neki elmenekülnie, és azt szeretnénk majd vászonra vinni.
Bár az alapszakasz felénél még az utolsó helyen állt, végül a hatodik helyen fejezte be a bajnokságot az NB1B piros csoportjában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. A klub vezetői már a következő idény csapatát építik. Merin Mehmedovics vezetőedzőt hallják.
Szezon elején az volt a probléma, hogy elején kikoptunk ilyen csapatok ellen, akit nem is terveztem, hogy kikopni fogunk, és ezt a meccseket hozni kell vissza. Persze, hogy utána kell matematikázni, és gondolkozni, hol fogja végezni a csapatunk. Szerintem, mikor elindultunk, és mindenkit megörtök, akkor kaptunk egy olyan indulat magabiztosság, és itt nyertünk az a csapatok, aki most mögöttünk van. Vásas volt harmadik, most mögöttünk van. Tejf volt a hatodik, akkor mögöttünk van. Miskolc, Jászberény, Debrecen, mindenki ez a pillanatban, amikor elindultunk, előttünk van, és most mögöttünk maradt. Nagyon sok jó meccs játszottunk, Malc megvertünk, Malcon, Pécs, itthon, és megmutattunk, hogy mi az a csapat vagyunk, Nyíregyházi, aki mindenkire veszélyes, és így kell tovább is csinálni. Ha együtt fogunk dolgozni, az nem lesz ilyen, hogy vannak a játékosok, akik kísérültek, de most új irány, egész magyar kosárlabdának kell lenni, hogy fiatalok kell valahogy összerakni a csapatba, és egész klub úgy kell figyelni, hogy a óvoda kosárlabdától felnőtt kosárlabdáig mindent kell kontrollálni, mindent kell felügyelni, mert én látásom előre szerintem ugyanaz lesz, hogy régen, aki tud csinálni játékosok, jó csapat lesz, aki nem tud csinálni játékosok, és bízik csak vásárlásból, átlagos csapat lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!